A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a mai estén is, ezen a háromnapos evangelizáción, amit itt a fasori gyülekezetben élhetünk meg most közösen, és így fogadjuk az apostolnak a köszöntését is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és szeretett fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a három estén, ugyan abból az igéből, zsidókhoz írt levél első részének első négy verséből, és egyes kisebb részeit szeretném ennek magyarázni és hirdetni az igét ez alapján. Zsidókhoz írt levél első részének első négy versét olvasom. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Aki miután minket bűneinkből megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Tegye áldottá Isten az ő üzenetét, hogy gazdagon teremje bennünk a megtérés gyümölcseit. Így imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, ezt a régóta való szólítgatást, amivel először Ádámot, Évát, majd Ábrahámban kiválasztva a zsidó népet, és aztán Jézusban kiterjesztve minden népet és minden embert hívogatsz magadhoz. Köszönjük, hogy ez a hang nem némult el soha, és köszönjük azt, hogy ma is erre a hívásra jöttünk mi is, hiszen téged szeretnénk hallani, téged szeretnénk követni ezen a mai estén is. És ezért kérünk, hogy légy itt közöttünk ma, és gazdagon tölts ki ránkat a szent lelkedet, hogy általa megértsük ezt az igét, ennek a részét, mit jelent számunkra az, hogy Jézus Krisztus az a te dicsőségednek a megjelenítője, láttatója. És szeretnénk, hogy ezen a ma estén így ragyognál fel számunkra is, ahogy sokaknak felragyogtál már az életben, szeretnénk így eléd tárni az életünket, kiüríteni igazán, és mindabban megerősödni, amire szükségünk van, a te biztató szavadra, a te igédre, átformáló erődre. Így kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és áldj meg minket, a te szent lelkedet költs ki ránk gazdagon. Amen. Kedves testvérek, akik itt voltak tegnap, azoknak már bemutatkoztam, meg nagy tisztelet úr is bemutatott pár szóval. Számomra nagyon fontos ez a templom, nagyon jelentőségteljes, majd a mai nap az is kiderül, hogy miért volt ennyire, vagy miért ennyire hangsúlyos. Egy olyan címet adtunk ennek az estének, illetve adtam én, az is kiderül, hogy ma, hogy miért, hogy karakterek vagy karikatúrák vagyunk, Istennek karakterei vagy pedig karikatúrái, és most egy ilyen picit másféle bemutatkozást is szeretnék megmutatni magamból. Ez egy kicsit humorosabb lesz, hiszen karikatúrákat fogunk megnézni. Ezek a karikatúrák rólam készültek, különböző diákok tanítási szituációban, vagy tábori körülmények között rajzoltak kockás papírra, vagy valamilyen lapra, és hát ezekből összegyűjtöttem párat, és soha senki nem látta a feleségemen kívül, de ő is leellenőrizte őket, hogy ezeket közele lehet adni. És annyit szeretnék csak elmondani, csak megerősíteni az elején, kicsit ilyen bemutatkozás képpen is, hogy mit is jelent a karikatúra, mi a karikatúrának a lényege, és mit jelent a karakter. Úgyhogy 8 képet fogunk megnézni, csak rövid magyarázatokat mondok hozzájuk. Na hát itt van egy karikatúra, amit egy kedves diák rajzolt, még amikor tanítottam, és hát nyilván olyan jellemzőket rajzolt rá, ami akkor is jellemzett, például az, hogy mindig mellényben voltam, és hát kicsit ilyen tanakodónak tűntem, ilyen ott a diákok előtt sokszor, és akkor hát nem úgy koboztam el a képet órán, de úgy valahogy hozzám jutott a kép, és még alá is írta. Egyébként lelkész lett belőle, tehát sőt már 4 gyermeke is van, úgyhogy megérte ezt a rajzot megrajzolni. Hát ez egy kicsit elvontabb kép, ez tényleg egy ilyen füzetben, egyszer egy erdélyi evangelizációs úton rajzolt le valaki, egy lelkésznek a lánya, és hát itt a különböző tevékenységeket próbálta lerajzolni, hogy miket csináltam ott a gyülekezetben, de már ennyire részletesen nem emlékszem, de hogy egy kicsit még a palást is talán látszik rajtam, tehát a lelkészi jelleg is rajta van, de ez a kicsit sokféle dolog, egyszerre tényleg sokféle dologgal is szoktam foglalkozni, ez ma is jellemez. Hát ez egy művészi rajz azért, az ottani torna tanár, Dunsz István barátom rajzolta ezt a rajzot, és volt egy lelki ház, missziói ház, most is van, Emmaus ház, Krisztinával és Péterrel sokat szolgáltunk ott együtt, és hát ott a bevásárlást, meg a kórházban menetelt, azt mindig autóval, régi Trabanttal, vagy hát az egy új Trabant volt, de azzal végeztük, és akkor sokat vezettem, és egyszer egy ilyen részletet rajzolt le. Én szoktam egyébként imádkozni, mikor elindulunk, mint máig, és mikor így beült mellém egy diák, akkor mikor imádkoztam, mondta, hogy pár szóval imádkozunk, akkor így elsápadtak, és azt mondták, hogy a tanár úr nem tud vezetni, azért imádkozik. Hát én tudok vezetni, de azért imádkozom, hogy más is tudjon vezetni. Hát ez sok kommentárt nem fűznék, tehát hogy valaki ilyen egyszerűen fogalmazta meg így az életemet, hogy ilyesmi vagyok, egy ilyen, aki szeret enni, és így kikerekedik egy idő után, úgyhogy ez így van. Ezt az unoka húgom rajzolta, ez már kicsit ilyen, ő grafikus egyébként, úgyhogy ez már ilyen művészibe hajló rajz. De ugye mi a karikatúrának a lényege, az, hogy van, nyilván engem rajzolt le, de hogy olyan vonásokat emelt ki, amit ő egy-egy olyan vonást emel ki egy karikatúrista, egy rajzoló, ami jellemző, de amivel felnagyítja, ezért egy kicsit olyan humorossá válik az egész. Tehát a karikatúra az azért azt mutatja, hogy azt a részletet mutatja, ami nem feltétlenül az emberre jellemző, de mégis abban a rajzban igenis előjön egy kicsit a karaktere. Hát ez egy nagy művészi rajz, és egy nagyon ügyes rajzoló volt, aki ezt hittanórán rajzolta, és itt a akkori jellemzőimet, szintén a mellényt, a fotó apparátot fotózta le, és hát így egy kicsit így, mint Szent András próbált ábrázolni, hát szeretnék az lenni tényleg Istennek oda szentelt valaki, így is gondolom, hogy ilyen az életem, de ő ezt rajzolta meg. Hát ez már a teológia homályából vesző kép, egy teológus rárajzolta az általa két legfontosabbnak tartott dolgot, hogy én vagyok a spirituális, egy hashtaggel, és az, hogy kávét is lehet időnként inni nálam, úgyhogy vigyenek a így rajzolt le, de hát ennyire nem nézek ki jól egyébként, mint a rajzon. És hát van egy közös képünk is Emesével, szintén Emmausban készült, akkor így nagyjából így néztünk ki, mikor összeházasodtunk, körülbelül. Emesének volt egy ilyen szép ruhája, nekem meg ilyenek voltak mindig, úgyhogy ez az egy ilyen közös karikatúra készült, és a hátuljára ráírták a neveket, és hát fantasztikus látni, hogy egyébként kik lettek ezekből az ott Emesének a kis bibliakörös lányaiból. Fantasztikus látni, hogy akik ismerünk, akik tudtunk követni, hogy mivé lettek akár ebben a kis szolgálatban is. Köszönöm szépen, több nem lesz. De ezeket azért szerettem volna megmutatni, hogy kicsit közelebb jöjjön hozzánk a karikatúrának a lényege, és ma egy bizonyságtételt majd a feleségem fog mondani a prédikáció végén. És hát ezt adtuk címnek, ezt adtam, hogy Istennek karaktere vagy karikatúrái vagyunk, és kiderül talán az is, hogy miért választottam ezt a karakter szót. És vettem tegnap mutattam egy eszközt, egy tölcsért, amivel a tegnapi napot jellemeztük, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz régen a próféták által. Ez összegyűlt ez a sokféle tudás, sokféle megszólítás, és az utolsó időben, a végidőkben, amiben mi is vagyunk, a fia által szólt hozzánk, akiben összesűrűsödik, mint egy eszenciálisan mindaz átszűrődik, ami az Ószövetségben megszólalt, és természetesen ami az Új Szövetségben, és ami ma is megszólal a Szentlélek által. És a mai napon a fókuszunk az Jézusnak a személye lesz, hiszen az egész zsidókhoz írt levél azt szeretné tisztázni, hogy Jézusnak mi igazán a szerepe az életünkben, az Ószövetségi áldozatokkal hasonlítja össze a Szentírás, akkor a különböző lényekkel, angyalokkal hasonlítja, hogy ezek az Istenhez közel lévő lények hogyan viszonyulnak Jézushoz, illetve az Ószövetség nagy alakjaihoz, és a mai ige, ami pedig a hithősöknek a panteonja, még inkább beteljesíti ezt. És azt is elmondtuk, hogy ez a levél, ami leginkább egy prédikáció, hoz hasonlít, Jézus Krisztus személyét helyezi a középpontja, és egyetlen egy kis vers részlet van, amit ma venni fogunk. Ez a kicsi részlet, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. És hát, mikor ide jutottam a gondolkodásom közben, akkor nagy nehézségekbe ütköztem. Mert ez egy annyira szép kép, annyira csodálatos kép, szinte vakító számunkra, hogy inkább a Biblia is valamihez hasonlítja Jézus Krisztus személyét és Isten dicsőségét is. És nem tudja, még a Biblia is valamihez hasonlítja, ami mindig nagyon kevéssé mutatja meg az igazi, Isten igazi lényegét. Az Ószövetségben többnyire Istent fényességnek mutatja be, hogy egy olyan fényesség, amit a Mózes is eltakarja az arcát, amiben nem nézhet bele senki. Ma a teológiai, minden van délben gyájított teológiám, arról beszélt az egyik teológus lány, hogy Isten arcát senki nem láthatja a 2 Mózes 33 alapján, hogy Isten is elmondja, hogy nem láthat senki meg, de elvonul aztán ugye Mózes előtt. És hasonlítja a Biblia gyémánthoz. Egyszer az Ószövetség Istent valami zafír fényhez hasonlónak látja, valami nagyon szépnek, és az Jelenések könyve pedig egészen misztikus távlatokba emeli számunkra. Ugye tegnap is elmondtam, hogy maga Calvin olyan szépen fogalmazza meg, hogy Isten, Krisztus, Isten világosságát Krisztusban láthatjuk meg, És azért sem láthatjuk, mert annyira fényes, annyira világos, hogy közben megvakulnánk. És két dolog látszik meg ebben, ebből. Egyrészt az, hogy azt mutatja meg, hogy Jézus Isten lényegének a kisugárzása, tehát hogy amikor Isten elküldi őt a földre, így is mondja a János evangélium eleje, hogy kezdetben volt az ige, kezdetben volt a világosság, kezdetben volt Jézus Krisztus maga a fény, és rajta keresztül láthatjuk meg, léphetünk be abba a világba, ami Istené. És másrészt pedig, tehát egyrészt az ő kisugárzása, másrészt pedig csak rajta keresztül láthatjuk meg az atyát. Calvin nagyon jól fogalmaz, amikor így mondja, ebből következik, hogy vakoskodunk az Isten világosságánál, ha az nem Krisztusban ragyog ránk. Tehát Krisztus személye azért fontos, mert általa juthatunk el az atyához, az atya világosságáig, és nyilván azért is, mert Jézus emberré lett, és egészen hasonlóvá lett hozzánk. Isten dicsősége megvakítana minket, ha közvetlenül próbálnánk meg megtalálni, megközelíteni, de Jézuson keresztül mégis megláthatjuk őt. Ő tehát így mondja az ige, hogy Isten lényének a képmása, Isten dicsőségének a kisugárzása, ez egy nagyon, nagyon szép, nagyon gyönyörű kép. Másrészt pedig azt mondja, hogy Isten lényének a képmása. És itt érkezünk el a címhez is, hiszen ez a görögben két olyan szó van, ami ismert számunkra, mindenki számára. Mert magyarban is használjuk őket, legalábbis az egyiket. Azt mondja, hogy karakter és hipostázis. A karakter az a képmás, valaminek a karaktere. És a hipostázis az pedig a létmódja, Istennek a létmódja, hogy hogyan van ő jelen ebben a világban. Amikor elindul a kereszténység az első századokban, akkor sokat vitatkoznak, főleg Jézusnak a személyén. És nagyon sok irányzat volt, ami kialakult az, hogy egyáltalán megfogalmazták hitvallásban is, hogy ki is a Szent Háromság. Volt olyan irányzat, aki azt mondta, hogy hát Isten az nem lehet úgy emberré, olyan húsvér emberré, mint mi magunk, hanem ő úgy látszott, mintha ember lenne, de nem volt az. Csak úgy járkált itt, mintha úgy eljátszotta volna ezt az ember szerepet, de ő, felejtsük el, hogy ő húsvér ember lett. És volt egy másik irányzat, aki azt mondta, hogy hát Isten emberré lett, és hát felejtsük el azt, hogy valami misztikus dolog történt, hogy ott karácsonykor hogyan inkarnálódott Jézus. Ő egy húsvér ember volt. És kevésbé volt meg benne ez az Isten itt, ez Isteni, az hogyan lehetne meg itt a földi viszonyok között. És ez a két irányzat ezzel kapcsolatban, ezzel a létmóddal, a valósággal, ezzel a hipostázisszal, ezen volt tulajdonképpen a vita, ami kialakult az, ami a mi hitvallásunknak is a lényege lett, hogy igen, ő egyszerre volt Isten, és egyszerre volt ember. Latinul is ismert ez a mondás, hogy ez a két szó, ott pedig a figura van, és a szubstancia. Tehát Isten lényének képmása, az a figura szubstanciai. Hogy a lényegének, az eszenciájának, a szubstanciájának a figurája, alakja. És mind a kettő nagyon fontos, hiszen mi is Isten képmásai vagyunk a teremtés folytán, de ez a kép a bűneset miatt eltorzult, elveszett, felismerhetetlen lett az emberről Isten, és ma is csak úgy lehet felismerni Istent az emberben, hogyha valamilyen módon Jézus Krisztuson ezt folyatjuk. Mint ahogy elmondtam, hogy sokféleképpen felfoghatjuk, de ez a kicsi a lényeg, hogy valahogy Jézuson át folyjon az életünk, maga a gondolkodásunk. És hát Jézus személyén keresztül újra lehetséges felismerni az embert, máshogy nem nagyon sok példát lehetne itt mondani az embernek az embertelenségére, a különböző háborúkból, és voltunk teológusokkal külföldön több helyen, és tényleg múzeumokban látni azt, hogy milyen kegyetlen tudott lenni az ember a másik emberrel. Mártírokról a teológusok megdöbbentek, például Szent Bertalanról, akit megnyúztak, és ott egy várban ezt egy képen ábrázolták, és részletesen megmutatták, hogy ez hogy történt. És hát így el voltak hűve ők is, mert tényleg ilyen kegyetlen tud lenni az ember. És ma is így van, hogyha aki úgy érzi, hogy elveszítette Istent, elveszítette az ő képét, nem ismerhető már fel önmaga sem, akkor Istenhez kell visszatalálni. És ha valaki úgy érzi, hogy elveszítette Istent, és az ő képét bennünk, az Jézus által nyerheti vissza, és ezek a napok, ezek az esték is tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni, a visszanyerésnek a napjai. Tehát így fogalmazzuk meg egyszerűen az eredeti szöveg alapján is, hogy Jézus Isten létmódjának a karaktere. A karakter az megtestesít valamit, ami valaminek a lényege. Ha valaki azt mondjuk, hogy ez egy karakteres valaki, akkor azt értjük, hogy abban a dologban ő nagyon, nagyon jó. Ugye vannak ilyen színészek, karakterszínészek, akik egy bizonyos szerepet tudnak eljátszani, mást nem annyira. Vannak, akik mondjuk a humorosabbakat, valaki a mélyebb szerepeket tudja eljátszani. És ha valakire azt mondjuk, hogy karakteres, akkor azokat a vonásokat emeljük ki, ami másoktól ugye megkülönbözteti. És ilyen módon nagyon szépen írja le ezt a Szentírás, hogy az atya vonásai a fiúba vannak belevésve. Tehát Istennek a vonásai, amik jellemző rá, az Krisztusban jelen volt, akkor is, amikor a Földön járt, és ma is jelen van. Calvin ezt így fogalmazta meg, az atya valósága Krisztusba van belevésve. Isteni valóság képmása. Isten méltósága mindaddig rejtve van, amíg magát a képmásába vésve meg nem mutatja. Hát Calvin is ezt a képet használja, amikor ezt a részt magyarázza, hogy az atya alakja az Krisztusba van belevésve, és ez mutatja meg azt a különbséget, hogy mi a különbség a bűnös ember és az újjászületett ember között, hogy aki nem újjászületett ember, abban nincs belevésve ennek a Krisztusnak az arca, a lényege, és az újjászületett emberben pedig ott fellelhető ez az arc. Hát nagyon sokan foglalkoztak ezzel a témával, sokakat foglalkoztat az irodalomban is, a művészetekben ez. Például Dosztojevszki azt írja a Karamazov testvérek című regényében, hogy azt mondta, hogy a szerzetesek, azok őrzik Krisztusnak az eredeti arcát. Ez nem azt jelenti, hogy hogy nézett ki, mert azt nem tudjuk, azt ugye a IV. Századtól kezdték egyáltalán ábrázolni, de hogy a Krisztusnak azt az arcát, amit Isten megmutatott Krisztus által, azt ők őrzik. És azt mondta, hogy a szerzetességnek ebben az elzárt közösségben van egy ilyen furcsa értéke, hogy ők mindig tovább viszik Krisztusnak az arcát. És ez nagyon kismértékben tér el a karikatúrától, ami szintén mutat valamit, ahogy láttuk a képeken is, egy keveset az adott személy jellegéből és lényegéből valamit kiemel, de látjuk, hogy töredékesen. És amíg a karikatúra általában egy jellemző dolgot torzít el, mégis azt látjuk, hogy maga a karakter pedig az ember lényegéhez tartozik. És valahol visszanyerni azt a karaktert, amit Isten eredetileg adott nekünk, az a legfontosabb dolog. És Jézus isteni karaktere pedig az áldozat volt, amivel oda adta magát értünk. És ahogy voltunk külföldön, nagyon sok, és feltűn nekem, hogy nagyon sok olyan alkotás van templom ajtókon, templomokban is, valószínűleg nagyon karakteres, nagyon hangsúlyos volt ez az ószövetségi történet, amikor Ábrahám ugye feláldozni viszi Izsákot. Ez nagyon sok helyen megjelent, és nyilván nem véletlen, hogy ez az ószövetségből a Krisztus analógia miatt nagyon hangsúlyos lesz, és nagyon fontos lett. És egyszer, mint ebben Isten szeretetét közli felénk, hiszen Isten dicsőségének a kisugárzása, és nélkül ezt nem láthatjuk meg. Tehát Jézus Isten létmódjának a karaktere, és kisugárzik, és sugárzik ő közöttünk is, és ha valaki szeretné igazán meglátni, akkor ebbe a kisugárzásban láthatja meg. És valahogy úgy azért tetszik ez az ige különösképpen, mert valahogy ebből a szóval lehet jól megadni, hogy hogyan történik az, hogy valaki felismeri azt, hogy Jézus kicsoda. És hát nem tudok jobb példát mondani, lehet, hogy tudok jobb példát mondani, de most magamat szeretném példának állítani, hogy én lelkész gyerek vagyok, az édesapám is lelkész volt, és hát így nagyjából a bibliai történeteket tudtam, jártam gyerekistentiszteletre, meg hittanórára is jártam iskolába egy pár évet, és tehát úgy azt mondhatom, hogy mindent tudtam, ha valaki megkérdezte volna, hogy miért halt meg Jézus, akkor azt elmondtam volna, dogmatikailag egy megfelelő választ tudtam volna adni. De mégis hiányzott az életemből az a személyesség, hogy igen, de nekem mit jelent? Az, hogy Jézus meghalt, értem, jelentette valamit. Azt is el tudtam mondani, hogy persze sokat jelent, meg mindent jelent. De mégis volt az életemnek egy olyan pontja a középiskola alatt, amikor a kereszten levő Jézus felragyogott. És csak ezt a szót tudom mondani, hogy felragyogott. Hogy másként láttam meg egy ilyen ifjúsági héten, hogy másképp láttam meg, mint addig. Mindent tudtam róla, ötösre vizsgáztam volna, de mégsem ragyogott fel is. És az ige jutott eszembe, meg ez a része az életemnek, hogy igen, hogy valahogy felragyog. És ez nem tőlem volt, és még nem is csak azoktól, akik ott körülötte szolgáltak, hanem Istennek a kegyelme, hogy valaki meglátja azt, hogy Jézus felragyog, és felismeri valaki azt, hogy Jézus Isten létmódjának a karaktere. És nélkül ezt nem láthatjuk meg, és ezt elvégzi, és ezt lehet kérni, akár a saját életünkre, akár mások élete nézve, hogy ragyogjon fel Krisztus. És amikor megtértem, akkor kaptam azt az igét, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthetik el hegyen épített város, és én ezzel is mentem a teológiára, nekem nem volt a teológiára külön elhívó igém, ami azt mutatta, hogy nekem most oda kell menni, hanem azt mondtam, hogy Isten azt bizonyította meg az életemben, hogy ezt a világosságot szeretném másoknak is elmondani, mert nekem is olyan nagy dolog volt, hogy ezt elvégezte Isten, hogy szeretném, hogyha mások életében is ezt Isten elvégezni. És hát ezért fontos az, hogy hogyan látjuk meg, meglátjuk-e Isten kisugárzását, Isten lényének a kisugárzását, ami Jézus Krisztusban látszik meg. És hát rögtön eszünkbe jut az a gondolat, ezek után, legalábbis nekem eszembe jutott, hogy hát milyen a mi kisugárzásunk. És akik itt vagyunk, mi mit sugárzunk magunkból, mit adunk, mit mutatunk meg. És hát különböző emberekre gondoltam, különböző kategóriákra, vagy karakterekre, ha már ezt a szót használtuk. Például egy férfi-nő viszonyban mi az, amit látunk? Ugye, mi alapján lesz két ember, mi alapján kerül közel egymáshoz? És hát én csak a fiúk oldalát tudom elmondani, mert mondtam, hogy én a feleségemet itt a templomban láttam meg először, el is vettem utána, nem sokkal, de sokkal. Valahogy nyilván vannak külső jele is, meg belső jele is, de valahogy van egy kisugárzása valakinek, és azt igazán nem lehet megmagyarázni, hogy az mi. Van a másiknak egy olyan jelzése, mondom, ez a sugár, ez egy ilyen láthatatlan dolog is, ami alapján azt mondja valaki, hogy igen, igen, ő az. És nagyon pontosan nem is lehet szerintem leírni ezt. A költők megpróbálják mindig leírni, néha jobban sikerül, néha kevésbé, de hogy ez a kisugárzás, és amikor ezt próbálja megfejteni mondjuk akár fiúk, akár lányok, akár férfiak, akár nők, hogy mi ez a kisugárzás, ugye ez nagyon nehéz. Mindenkinek más lehet az, ami a másikban ilyen sugárzó lesz. De azt mondom, hogy lelkészként is van ilyen, hogy valaki sugárzik, valaki látszik azt, hogy az a tevékenység, az elhívás, amit ő egyszer kapott Istentől, az megmaradt, és az nem változik meg. És a teológusokkal olyanokról szoktunk beszélgetni, hogy ez a kiégés hogy van. Népszerű dolog most, hogy ember eltölt egy időt a pályáján, és akkor egy idő után nem kap töltetet, és egyszerűen kiég. És most már ott tartunk, hogy az egyetemisták azt mondják, hogy ez már egyetem közben is megtörténik. Mindig azt szoktam mondani, hogy be se égtek, de már kiégnek. Tehát, hogy még el se indul valami, de már mindennel elegük van, elfáradnak 3-24 éves korra. És ez nagyon furcsa, de hogy igen, mi a kisugárzása valakinek? Van-e olyan, hogy kiáll a gyülekezet elé, és sugárzik. Vagy tanárként. A tanároknak nagyon, nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen sugárzó egyéniségük, sugárzó, és nem is csak az óráknak a megtartására gondolok, hanem a lényére. Nagyon érdekes volt, most ugye sokat beszélünk a tanároknak a helyzetéről, méltatlan vagy visszaszorított helyzetéről is. Nagyon érdekes történetek jönnek elő ezzel kapcsolatban, és sokan elmondják, hogy azért választottak bizonyos pályákat, mert volt egy olyan tanárszemélyiség, aki tetszett nekik, akinek volt egy kisugárzása, és teljesen mindegy, hogy azon kívül mi történt, milyen tanuló volt, vagy mit mondtak neki, ő az lett, mert volt egy ilyen személyiség, aki számára sugárzó volt. És még nem is kell feltételni, hogy ez nagyon szimpatikus legyen, mert olyan is lehet, aki mondjuk igazságos, vagy szerető, vagy gondoskodó, vagy nagy tudású. Mi az a sugárzás egy tanárban, amit mások felé megélhet. De így gondolkoztatunk akár a presbiterekre, egy gyülekezetbe, hogy képviselik ők a hivatásukat, amivel Isten megbízta őket egy gyülekezetbe. Nagyon sok ilyen történet van erről, hogy valaki miért lesz mondjuk presbiter. Nyilván egy városi helyen ez teljesen más, mint egy faluban, ahol esetleg a tradíció sokkal erősebb. De gyülekezeti tagként is elmondhatjuk, hogy hát milyen személyiség vagyok én, mit árasztok magam körül. Akkor hazamegyek, akkor mit mondok először? Vagy amikor egy közösségben vagyok, akkor miket mondok el másoknak? Hogy teszek bizonyságot? Mi az, ami az életemben fontos? Mi az, amit magamból sugárzok? Ezt így szoktuk mondani, hogy mi az, amit adok. Tehát milyen a mi kisugárzásunk? Látjuk, hogy nagyon sokféleképpen meg lehet ezt közelíteni, de mind arra a fókuszra megy vissza, hogyha Isten lényének, dicsőségének a kisugárzását Jézus Krisztusban meglátjuk, aki Isten létmódjának a karaktere, akkor valahogy helyre kerülhetnek az összes többi dolgok az életünkben, és lehet, hogy sok gyötrődés is van benne, vagy nehézség, de mégis valahol ott lehet, és ott érhetjük el a mi helyünket. Calvin így fogalmazta meg még szebben ezt a gondolatot, hogy ha Isten az egyetlen fény, ez csak besugárzással árad belénk. Egy nagyon modern gondolat, ahhoz képest, hogy 500 éve írták le. Ha Isten az egyetlen fény, akkor csak úgy lehet, hogyha valakibe ez a fény besugároz, és betölti az életét valakinek, és így lehet az ember újra ott Istennél. Tehát ha Isten dicsőségének a ragyogását átéljük, akkor lehetünk mi is Isten lényének a képmásai, dicsőségének a visszasugározói, és így fogalmazom meg magamnak is, hogy ez egy életprogram. Ez nem csak olyan, hogy most hallunk róla itt három estén keresztül, és mondunk róla valamit, jó volt, nem volt jó, számomra mit jelentett, hanem ez egy életprogram, hogy én ezt képviseljem, és ez akkor tudom képviselni, hogyha Isten dicsőségének a fénye Krisztusban valóban rám lég, és ezt engedem magamon. És bárki érezheti azt, hogy de nekem nem ilyen az életem, nekem szerencsétlen, bele vagyok fáradva, bele vagyok keseredve, de Isten pont azért hívott most minket ide, hogy megújítsa az életünket, hogy az a sugárzás az meglátszik az emberén. És az egyház történet alakjaiban mindig ezt látták meg mások. Nem azt mondták, hogy ilyen-olyan tehetséges volt, lehetett az is, de hogy igazán azt látni meg, ami Isten lényének a képmása. És hát ezen a három estén elgondolkodhatunk, hogy milyen akadályai vannak ennek az életünkben, ennek a besugárzásnak, a hiányának, vagy hogy fogalmazzuk meg, hogyan élhető meg mindez számunkra. Azon, hogy milyen a mi kisugárzásunk, ez azon múlik, hogy hogyan látjuk Krisztus az életünkben, hogyan sugárzik felénk. És ahogy ígértem, egy bizonyságtételt hallgatunk meg erről is, illetve miről azt majd kiderül.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. 1983. április 24-én álltam először itt az úrasztalánál. 40 éve lesz jövőre. Elég furcsa így itt állni. Akkor volt a konfirmációnk, és én nekem már akkor nagyon fontos volt ez a dátum, és azért is örülök, hogy itt vagyok, mert szeretnék néhány olyan szeméről bizonyságot tenni, akik számomra sugározták Isten dicsőségét. Az első a saját nagymamám, lehet, hogy el fogom néha sírni magam, bocsánat. Az első a saját nagymamám volt, aki megtanított imádkozni, és aki azért imádkozott, hogy megérhesse a konfirmációmat, és megérte. És nagy öröm volt számára, tehát még néhány évet élt utána, de nem olyan sokat, elég beteges volt, és a szívemben őrzöm azt az emléket, ahogy ő tanított imádkozni, és ahogy neki ez az egész fontos volt. Egy egyszerű varrónőként élt felvidéki gyökerekkel, református gyökerekkel, katolikus férjel, mégis neki nagyon fontos volt, hogy én az unokája református lettem, és hogy bizonyságot tehettem erről. A másik, és most itt Halászfehér Ágira nézek, mert hogy közös pontunk, Deák Márta néni. Volt itt a gyülekezetben egy néni. Nem tudom, hogy Ágin kívül ki az, aki emlékszik még Márta nénire, aki, mikor mi gyerekisten tiszteletre jártunk, a gyerekisten tiszteletek végén bejött egy idős néni, és elkezdett beszélgetni velünk, és meghívott magához havonta egyszer, azért, hogy teázzon és pogácsázzon velünk egy szombat délután. Elővette a féltve őrzött teáscsészéit, és pogácsát sütött nekünk. 6-8-an, esetleg néha 10-en is voltunk, 11-2 éves gyerekek, aztán már 3-4. És Márta néni volt az első, aki a megtérésről beszélt nekünk, miközben biblia kikereső versenyt rendezett, és evangélium kiadványokat adott. Ő egy Betániás néni volt, ha valaki tudja, egy olyan szövetségnek a tagja, akiket a második világháború után teljesen eltöröltek. De ahogy ő jelen volt itt közöttünk, gyerekek között, fiatalok között, azzal hát megalapozta azt, hogy ifi lett. Nagyon, nagyon sok élményt adott nekünk Márta néni, nagyon, nagyon jó volt a közelében lenni, és valóban sugárzott. Ő az, aki egyszerűen nagy szeretettel, tényleg idősen nem törődött azzal, hogy mi ilyen viáncoló kiskamaszok vagyunk, hanem befogadott az otthonába, befogadott a szívébe. Ez alatt az idő alatt, itt a gyülekezetben, a 80-as évek második felében mások is megjelentek, akik sugároztak valamit. Az akkori lelkész Esperes befogadott egy missziót a gyülekezetbe. Ez a kallódó ifjúságot mentő misszió. Ma már talán sokkal ismertebb az egyházban, akik drogosokkal foglalkoznak. Ők rendszeresen Erdős Eszterrel péntek délutánonként, esténként itt tartottak bibliaórát a gyülekezet teremben, miközben mi a szomszéd szobában ifit. Nekem az is nagyon sokat jelentett, hogy amúgy egy átlag családban, burokban élő fiatalként láthattam azt, ahogy Eszter az életét szánta erre a misszióra, és talán többen ismerik a testvérek, Rácz keresztúron működik ennek a folytatása, meg még több helyen is, és kiteljesedett, de itt indult a fasorban. Egy misszió azok felé, akik szinte semmit nem tudtak az Úristenről, csak egyszerűen az utcán éltek, és azzal a sugárzó szeretettel, ahogy Eszter magához hívta, illetve Krisztushoz hívta őket, az nekem nagyon sokat jelentett. Emlékszem arra, amikor nagy nehezen lett itt egy ifjúsági istentisztelet. Azért a 80-as évek második felében ez nem volt általános, hogy van ifjúsági istentisztelet a gyülekezetekben. Eszter is nagyon jól gitározott, és akkor éppen Ablonci Margit, most már Fodorné Ablonci Margit volt a segédlelkész. Itt álltak ezen a lépcsőn, palászban mindketten, és gitároztak és énekeltek. Szerintem az volt az első gitáros ének ebben a templomban. De hogy az a jelenlét, ahogy ők itt sugároztak, és itt Ablonci Margitot is, Mitkát szeretném megemlíteni, az is nagyon sokat jelentett, ahogy ő az ifit összeszedte, ahogy fontos volt számára, hogy mi ne hozzá kapcsolódjunk, hanem Krisztushoz. Közösséget épített egymással és Krisztussal, és mindössze egy évet volt itt, és mégis ebből tovább lépett az ifi. Hálás vagyok ezekért az időkért, és most látom, hogy Zsó is itt van, tehát, hogy abból az időből azért vannak még itt a gyülekezetben, és nyilván vannak olyanok, akik később így az ifibe bekerülve sok mindent csináltunk közösen, és igyekeztünk sugározni, és én mai napig abból élek, amit itt kaptam. Az édesanyám itt volt presbiter. Nagyon sokat jelentett az is, és ő is sugárzó volt. Ő egy nagyon szelíd, nagyon alázatos valaki volt, sokkal szelidebb, mint én. És sokkal csendesebb, és mégis itt volt, és imádkozóan itt volt a gyülekezetben, és hogy én ezért nagyon hálás vagyok, hogy körülöttem voltak ilyen emberek, és kívánom, hogy mindenkinek legyenek ilyen emberei, akik Krisztus szeretetét sugározzák, és hiszem azt, hogy mi is lehetünk ilyen emberek, még ha töredékesen, néha karikatúraként, de hát ha időnként sikerül ezt sugároznunk.
Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Amen. Köszönjük, mennyi édes atyánk, azt a határtalanságot, ami ebben az igében benne van, azt a ragyogás, azt a fényességet, ami a te lényedből árad, és amikor összehasonlítjuk magunkkal, a magunk sötétségével, bűneivel, gyarlóságával, akkor még nagyobb lesz ez a különbség. De örülünk annak is, hogy ez a dicsőség olyan, mint egy lámpa, ami bevilágítja az életünket, és minden sötét foltot megmutat, és és mindent szeretne kitisztítani az életünkben. Köszönjük neked, hogy ezen a héten is ezt végzett közöttünk, és köszönjük, hogy lehetnek olyan emberek, akik ezt sugározzák magukból itt a gyülekezetben is, és az egyházban is, és szeretnénk most elsősorban magunkért imádkozni, hogy mi is lehessünk ilyen emberek, akik nyomot hagynak ebben a világban, és akik visszatükrözik azt a dicsőséget, amit adsz nekünk, és mutatsz nekünk, és noha talán az életünk úgy néz ki, mint az életnek a karikatúrája, ki lehet emelni egy-egy nehezebb, viccesebb rész belőle, de szeretnénk karakterek lenni annak a lenyomatai, hogy mi a te gyermekeid vagyunk Jézus Krisztus által. És kérünk téged a nehézségekért is, hogy mindazok, akik valamilyen terhet hordoznak, akár a múltból, akár a gyászterhét, akár a társtalanságot, vagy az egyedüllétet, vagy valamilyen betegséget, akkor te jöjj egészen közel, és te áld meg az életüket, te emeld föl őket oda, ahol te is vagy. Kérünk téged így ezért a gyülekezetért, hogy te áld meg a gondjaival is, a nehézségeivel, az örömeivel is, és attól, hogy így tudjunk mi is jelen lenni most ezen az Isten tiszteleten, imádkozva egymásért, hordozva egymást, és belállni abba a ragyogásba, ami belőled árad. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.